Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálával van telve a mi szívünk, Urunk, hogy a délutánban is elkészíted azt az alkalmas időt, hogy eléd jöhessünk a te szent színed elé. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy elkészítetted igédet, és szeretnéd azt az életünk számára ajándékképpen átadni. Hálát adunk azért, Urunk, hogy ezért is eljöhettünk ide, hogy a te ajándékodat elfogadjuk, élő szavadat a szívünkbe rejtsük, de, Urunk, köszönjük neked azt, hogy úgy lehetünk itt együtt a te szent színed előtt, mint akik tudjuk az Úr Jézus ígéretét, hogy ahol ketten vagy hárman egybe gyülekeznek a te nevedben, te ott vagy. És ha valamit egy szívvel és egy akarattal kérünk a te nevedbe, te azt megadod. Urunk, nem lehet nagyobb kérésünk attól, mint hogy légy jelen. Légy jelen az Isten tiszteletünkön. Áld meg, Urunk, a te igédet. És, Urunk, nem kérhetünk fontosabbat, mint azt, hogy te áld meg a mi életeinket is, hogy a te áldásodnak hordozói lehessünk. Így kérünk, Urunk, hogy tisztítsd meg szívünket, készíts bennünket a te igéd befogadására, hogy hordozni tudjuk azt az életre vívő igét, amely sok gyümölcsöt tud teremni a lelkünkbe, ha szabad utat engedünk szent lelked munkájának. Így kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy hadd váljék valóra a menny valósága most is itt a templomba az Isten tiszteletünkön, ahogyan egykor Kapernaumba is valóságossá lett az élő Krisztus jelenléte által. Kérünk, Urunk, hogy hadd lehessen gyógyulás, feltöltekezés számunkra most is ez a csendesség itt a templomba, a te igéddel, az élő Krisztussal. Így kérünk, hát mennyei édesatyánk, az Úr Jézus nevében, hallgass meg könyörgésünket, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszban található írva, a református bibliolvasó vezérfonal útmutatása szerint, Lukács evangéliumának 4. részéből, a 31-től a 40-41-ig terjedő versekből. A gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott. Ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban ráparancsolt, némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz. Milyen beszéd ez, hatalommal és erővel parancsol, a tisztátalan lelkeknek és azok kimennek, és elterjedt a híre mindenütt a környéken. A zsinagógákból eltávozva elment Simon házába, Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak. Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolta Lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt, ő pedig azonnal felkelt és szolgált neki. Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokba szenvedő betegét, ő pedig mindegyikükre rátette a kezét és meggyógyította őket. Ördögök is kimentek sok emberből, és ezt kiáltozták, te vagy az Isten fia. De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Napkeltekor pedig elindul, és kiment a lakatlan helyre. De a sokasság megkereste őt, oda mentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik, a többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem, és hirdette az igét, Júdea zsinagógáiban. Kedves testvérek, akárhonnan is nézi az ember az életét, és ezt a földi életet, jó néhány évtized megtétele után az ember arra a konklúzióra jut, hogy sok erőtlenségünk van. Nagyon sok erőtlenségünk. Az ember először lelkesen, amikor nekivág ifjan az életnek, akkor azt látja, hogy szinte világ megváltó tervekkel indulhat el, és van, amikor sokszor úgy is gondoljuk, hogy mi majd többre visszük, mint az előttünk járó generációk, és aztán ahogyan előre haladunk a tervek megvalósításába, és rájörünk arra, hogy a körülményeket nem tudjuk megváltoztatni, egyre több megalkuvásba kell, hogy az ember belemenjen, és egyre inkább azt látjuk, hogy engednünk kell az élet minden területén, és bizony ez is erőtelenség, ez is gyengeség, amikor az ember nem tudja tartani, nem tudja tartani azt, amit pedig annyira szeretett volna. Aztán, amikor ránézünk a testi erőnlétünkre is, azt látjuk, hogy hová lett az a fiatalos lendület, hová lett sokszor az az épp egészséges test, amelyet egykor ajándékba kaptunk, Istennek legyen hála, akinek még ez mindig megvan, de nagyon sokan, akik az elmúlt éveknek, évtizedeknek a terhei alatt roskadozva sokféle betegségen átmentek, testben és léletben, bizony megtapasztalták azt, hogy mit jelent az emberi állapot, amit nem véletlenül nevez úgy Pál apostol, hogy tört, cserép, edény, test az ember, mert bizony gyenge, gyenge és törékeny. Istennek legyen hála minden napért, amit éppen élhetünk meg, és Istennek legyen hála azért, hogy amikor összetörettetni is látszik ez a tört, cserép, edény, nekünk van gyógyítónk. És éppen erről szól a mai felolvasott ige szakasz, a mai napra rendelt új szövetség ige szakasz, és ezt azért is hangsúlyozom, mert Istennek minden egyes elrendelt igéje, amit az ember nem találomszerűen olvas el, hanem amelyet az Isten szent lelke által helyez elénk, annak üzenete van és különös munkát akar elvégezni mi bennünk általa. És hogyha rátekintünk a mai napra rendelt igére, akkor arról olvasunk a perikópák felirataiban, hogy Jézus tisztátalan lelket űz ki, Jézus meggyógyítja Péter anyósát, és Jézus sok beteget gyógyít meg, akkor ezt összefoglalva úgy nevezhetnénk meg, hogy a menny valósága megjelent a földön. Vagyis a mennyei erők a földi erőtlen erőtérben elkezdték a munkát, és Istennek legyen hála, hogy ez mind a mai napig így lehet. Igen, Ádámnak és Évának a döntése óta meglepően nagy erőtelenség vette be magát a teremtett világba, és ennek az erőtelenségnek a mozgatója is az oka nem más, mint a bűn. A bűn mindenféle szinten, testbe, lélekbe, fizikumba, ennek a teremtett világnak a fizikai valóságába is egy olyan gátszakadást vitt végbe, ami azt jelenti, hogy nem csak az erkölcsi, etikai téren, hanem a testünknek, a szervezetünknek is minden egyes sejtjéig lebontóan végbe ment a gátszakadás. Isten nem teremtett betegséget, Isten nem teremtett halált. Mindazt, amit Isten megteremtett a teremtés hajnalán, ő maga foglalja össze, hogy íme, igen, jó. És az eredeti héber szöveg ennek a tekintetében és értelmében is azt jelenti, hogy célszerű, hasznos, képes a működésre, hogy önálló életet éljen az Isten jelenlétével. Vagyis az, amit Madács az ember tragédiájában nagyon szépen versbe szedett rímekbe, hogy az alkotó pihen, ugye a mű pedig majd megy tovább a maga útján, szinte elszabadulva. Hát ez nem így van, kedves testvérek, mert Isten az ő maga teremtését nem hagyja magára, hanem ebbe az erőtelen élet világba elküldi az ő erejét, elküldi az ő követét, mégpedig az ő drága egyetlen egyét, az Úr Jézus Krisztust. És amikor arról olvasunk a jelenések könyvébe, hogy Isten nyitott ajtót ad, vagyis megnyitotta a kegyelem ajtaját, bizony ez az ajtó akkor nyílt meg, amikor elbocsájtotta az Atya az egyszülött fiút. Olyan csodálatos, hogy a teremtésben meg van nevezve, akár a teremtés történetet olvassuk el, akár a Kolossé levélnek az első fejezeteit, ami a teremtésre utal, olyan csodálatosan foglalja össze a Szent Háromságnak a jelenlétét, az alkotó munkáját, hogy a lélek lebegett a nagy vizek fölött, olvassuk Mózes első könyvében. És ugyanakkor azt olvassuk a Kolossei levélben, hogy minden Krisztusra való tekintettel, az ő parancs szavára várva jött létre. Erő. Elhangzott egyetlen egy szó, hogy legyen, legyen világosság. És hogyha elidőznénk egy kicsit az olvasott ígék fölött nap mint nap, akkor talán az az ige is nagyobb ható sugárral tudna dolgozni az életünkben. Ha rácsodálkoznánk Isten erejének, szavának csupán egy-egy szegmensére is. Mekkora erő van az Isten szavába, legyen és lett. A sötétségbe Isten megteremtette a világosságot, és szétválasztotta a világosságot a sötétségtől, és így lett nappal, és így lett éjszaka. Istennek a szava ma sem gyengébb, mint akkor volt, hogyha elfogadjuk az ige bizonyság tételét, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és hogy maga az Isten az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és ő tölt be mindent az ő tudásával, szeretetével és jelenlétével, akkor kedves testvérek, hinnünk kell, mert Isten szava ma is ugyanolyan teremtő szó, élő és ható, és szeretne ma is a mi életünkbe életet hozni, gyógyulást hozni, újjáteremtett életet ajándékozni nekünk. Hát kedves testvérek, egyedül a felolvasott ige szakaszban Péter anyósa van név szerint megnevezve. Egyéb iránt, amikor a tisztátalan lelke kiűzéséről van szó, pont fordítva halljuk, hogy a gonosz lelkek nevezik meg az Úr Jézus nevét, felismerve őt. Tudnunk kell azt, hogy mivel Kapernaumban és ennek a környékén történtek ezek a gyógyulások, Kapernaum a galileai tengernek a nyugati részén helyezkedett el, és gyakorlatilag Názárettől mintegy olyan 35 kilométerre volt található. Tehát az előző perikópában arról olvasunk, hogy Jézus Názáretben van, és a zsinagógába feláll, és felolvassa az ézsaiási könyvtekercsnek a reá eső passzusát, hogy az Isten lelke van ő rajta. És az Isten lelke felkente őt arra a szolgálatra, hogy a vakoknak visszaadja a látását, a foglyoknak a szabadságot, hogy a betegeket meggyógyítsa, és a szegényeknek hirdesse az örömhírt. És hát mindazért az örömhírért és evangéliumért, amit az Úr Jézus időszerűen az Isten lelke indítására felolvasott, gondoljuk el, hogy mi volt erre a reakció, le akarták az Úr Jézust taszítani Názáret városának a széléről, le a mélységbe, le a mélységbe. Annyira elgondolkodtatott, amikor a múltkor a Kossuth Rádiós Isten tiszteletünk után hozzászólások történtek, és amikor a püspök úr azt a gondolatot mondta el, hogy Kárpátalján az egyik gimnazista oda ment hozzá is, fájó szívvel mondta el, hogy mit szól püspök úr ahhoz, hogy a szobrainkat leöntik, összefirkálják, és mindent romba döntenek. Mi a véleménye erről? És nagyon megfogott az, amit ő válaszolt. Mi építettünk kórházakat, építettünk iskolákat, építettünk múzeumokat, mindent felépítettünk, amit csak tudtunk, meg családi otthonokat, hajlékokat, tőlünk ennyit tellett. Mindenki azt adja hozzá, ami tellik tőle. Nyilvánvaló, kedves testvérek, hogy Istentől mi az, ami tellik. Ahol az Isten jelen van, ő adja az ő erejét, mert ezt ellik tőle. Isten szeretet, nem tud egyebet adni, csak gyógyítást, irgalmat, kegyelmet. Ott, ahol ezt kérik tőle. A gonosz pedig mit tud adni, szintén csak azt, amit ellik tőle. Hazugságatja, embergyilkos, képes megtéveszteni még a legkiválóbbakat is. És aztán nagyon sok fájdalom között döbben rá az ember arra, amikor megvezették, amikor nem jól látta a dolgokat. Hát kedves testvérek, abban a korban, amikor gyakorlatilag minden betegség mögött a gonoszt feltételezték, és éppen ezért alakult ki az a szokás, hogy a zsidó hittestvéreink sem mehettek be a jeruzsálemi templomba, hogyha betegek voltak, különösképpen, hogyha gyógyíthatatlan és menthetetlenek, mint a leprások, nem mutathatták be a bűneikért való áldozatot, mert a betegséget egy olyan filozófiával magyarázták meg a korabeli vallási tanítók, hogy a betegség egyenlő a bűnnek a jelenlétével, a gonosz munkájával, vagyis Isten számára nem kedves az az ember, aki beteg. Hát kedves testvérek, Istennek legyen hála, hogy ezen már úgy túljutott az emberiség, legalábbis reméljük. Istennek legyen hála, hogyha fel tudjuk fedezni, hogy mit jelent az, hogy Isten szeretett, hogy Isten nem kárhoztatja a bűnöst, hanem éppen ahhoz kell az erő, kedves testvérek, és Isten bővölködik erőben, hogy a bűnöst megmentse, megszabadítsa, és úgy szeresse, ahogyan van. Hát éppen ez a mi bűnünk, hogy nekünk nincs ehhez erőnk, hogy elfogadjuk a másikat olyannak, amilyen. Éppen ez a mi bűnünk, hogy mi nem tudjuk elfogadni sokszor Isten akaratát sem, mert nincs hozzá erőnk. Erőtelen az ember, bűnből jövő az ember. És az Úr Jézus abban mutatta meg a menny valóságát, ott Kapernaumba, hogy kiűzte a gonosz lelkeket, mindazokból, akik megkötözöttjei voltak, és új életet ajándékozott azoknak, akik ilyen súlyos, szellemi-lelki betegségektől szenvedtek. Hát kedves testvérek, abban a korban még el kell, hogy mondjam azt is, hogy általában a néven való nevezésnek igen nagy hatalmat tulajdonítottak. Tehát mint ahogyan a keresztségben is nagyon fontos, amikor kijelenti Isten azt, hogy megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ez azt jelenti, hogy Isten az, aki kijelenti, hogy a tulajdonjog szerint valaki az ő tulajdonába megy át, mert néven szólított, a név szerint ismeri, név szerint vállalja vele a közösséget. Na most a gonosz lelkek, amikor elkezdik emlegetni az Úr Jézus nevét, hogy te vagy az Istennek a szentje, a korabeli filozófiai elgondolások szerint ez azt jelentette, hogy a gonosz lélek ezzel akarja gyengíteni az őt elűzőnek, a tőle hatalmasabbnak tűnőnek a munkáját. Mert ha néven nevezem, beazonosítom, legyengítem, leleplezem. És kedves testvérek, Jézusnál ez nem jön be. Jézusnál ez nem működik, mert Jézusnak olyan erő adatott, amely fölött nincs nagyobb, nem lehet überelni, nem lehet kijátszani, nem lehet megmásítani, és nem lehet másolni sem. Pedig megpróbálták az Ószövetségben is. Soha nem feledhetjük el, amikor Mózes elmegy a fáraó udvarába, és tudjuk nagyon jól, hogy Mózes megkérdezte az égő csipkebokornál, na de ha majd kérdezgetnek, hogy ki küldött engem, akkor mégis mit mondjak, milyen bizonyítékokat adjak majd eléjük, hogy te küldtél engem, az egyik az élő Isten. És tudjuk, hogy Isten oda adja Mózesnek azt a botot, nevezhetjük pásztorbotnak is, hiszen ez volt a foglalkozása akkoriban, mikor az Isten elhívta őt. És amikor a fáraó udvarában ledobja a fáraó elé, a trónusa elé a botot, akkor abból kígyó lesz. És mint a fáraó a bölcseinek, a varázslóinak ugyanazt meg tudták tenni. Elgondolkodtató. Ugyanazt meg tudták tenni. Talán Mózes elkezdett elbizonytalanodni. Talán elgondolkodott azon, hogy mi lesz ennek a vége, Uram. Hát ők is megteszik azt, amit te adtál nekem. De amikor a végén a Mózes kígyója elnyeli a fáraó varázslói által gerjesztett kígyókat, akkor mindenki megrendülten látja azt, hogy Mózes istene a hatalmas és erős Isten. Hát kedves testvérek, ebbe az erőtelen világba, mi ennek a hatalmas erős Istennek vagyunk-e a követői, mert a hitünk minden nap beszámol arról, hogy elég erős Istenben hiszünk-e. Mit értek ez alatt? Nagyon sokszor éljük át mi keresztények is azt, hogy gyengék vagyunk, erőtelenek vagyunk, imádkozunk, de nem igazán tudunk célt érni. És mindez azt jelenti, kedves testvérek, hogy még közelebb kell mennünk ehhez az erős Istenhez, még inkább kérnünk el az ő hatalmas erejét, még inkább bele kell, hogy kapaszkodjunk, és nem tarthatunk a két kezünkbe idegen isteneket, kacsingatva az Úrra, hogy azért biztos, ami biztos, minél több irányból belegyünk biztosítva, mert az Úr Jézus azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét, tagadja meg önmagát, és úgy kövessen engem. Nem véletlenül mondja az Ószövetség is, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. És aztán ez azt jelenti, hogy teljes, vagyis egész. Nem furakodhat be semmi. Mert amint megtörik az egysége a szívnek, a szív odaszánása, bizalma, ereje elkezd szivárogni, és elkezd megfogyatkozni. Hát ezért van az, kedves testvérek, hogy sokszor keresztényként is erőtelennek érezzük magunkat. Ezért van, hogy sokszor kétségbe esünk, hogy a mi szívünkben is ott vannak az aggodalmak, pedig nekünk erős Istenünk van, hatalmas Urunk. És hogy szeret bennünket az Úr Jézus? Hát úgy, kedves testvérek, hogy amikor sok beteget visznek az Úr Jézushoz, olyan kegyelem volt ezt olvasni, mindegyikükre rátette a kezét és meggyógyította őket. Nem tömeggyógyítás történt, nem személytelen gyógyítást vitt végbe az Úr Jézus, hanem volt ideje és volt elég szeretete mindenkire rátenni a kezét, és mindenki gyógyító kegyelmébe részesíteni. A mi Istenünknek ma is ilyen nagy szíve van, és ilyen nagy kegyelme, és ő nagyon jól tudja, hogy mi van a szívünkbe, amikor teljes szívből fordulunk felé, és óhajtjuk a gyógyulást, a szabadulást, vagy óhajtunk egy-egy választ az Úrtól, ő azt meg fogja adni személyesen, mert szeret az Úr. Hogy Jeremiás könyvében olvassuk, ezért nincs még végünk, mert megújul minden nap az ő kegyelme és irgalma. Különleges ajándék, amikor Péter anyósát is meggyógyítja az Úr Jézus, hiszen ez az asszony egy szolgálókész asszony volt, akit a láz gyötört, levett a lábáról. Tudjuk, hogy a lázas állapot az egy kiemelten erőtelen állapota az embernek, hiszen az egész szervezet szenved attól a nagy kihívástól, hogy a szervezetnek a temperálását megfelelően el tudja látni. És ez az asszony nem tudta ellátni a feladatát, a családját sem tudta szolgálni, sem az Úr szolgálatába nem tudott helyt állni. És milyen csodálatos dolog, hogy Jézus nem csak a tömegben van otthon, nem csak a templomban van otthon, hanem nagyon áldott dolog az, hogy Jézus haza is tud menni az emberrel, otthon is tud minket gyógyítani, haza is lehet hívni az Úr Jézust, és az otthoni erőtlenségek és gyengeségek között is lehet kérni az Isten gyógyító szeretetét. És különös áldás, hogy amikor ez az asszony megszabadul a láztól, akkor elkezd szolgálni az Úrnak. Tudja, hogy ki szabadítja meg. Tudja, hogy ki az ő gyógyítója. Éppen az Isten tisztelet elején beszélgettünk néhányan, hogy olyan sokan tudják segítségül hívni az Úristen nevét, és aztán, amikor meggyógyulnak, akkor mintha elfelejtették volna az erőtelen állapotukat, hogy olyan szomorú, amikor templomjaink elnéptelenednek, amikor egyre kevesebben hívják segítségül Istennek a hatalmas erejét, és milyen jó dolog látni azt, hogy azok, akik valóban komolyan gondolják az Isten erejére való ráhagyatkozásukat, azok tudják, hogy ki az ő gyógyítójuk, ki az ő szabadítójuk, és ott nem kell erőltetni a szolgálatot, mert ott a lélek indítja azt, akit az Úr megszabadított, hogy szolgáljon. Nagyon fontos dolog, hogy Jézus elfogadta ezt az asszonyi szolgálatot, hiszen a korabeli világban az asszonyok szolgálatát nem fogadták el. Nem fogadták el. Jézus pedig annyira fontosnak tartott ennek az asszonynak az erőfeszítéseit, hogy szeretettel és örömmel fogadja tőle azt, amire őt a lélek indította. Hát, kedves testvérek, én úgy gondolom, hogy amikor a reformáció évfordulójára készülünk 2017-ben, akkor nekünk nem bizottságokat kell létrehozni, nem szobrokat kell felavatni, hanem egészen fontos dolgokon kéne munkálkodnunk, mégpedig úgy, hogy az ige hirdető állomások, a gyülekezetek mozduljanak meg, Isten hatalmas ereje, szent lelke mozdítsa meg a gyülekezeteinket, nyissa meg a szíveket, éljük át, hogy a hatalmas Isten ma is erős Isten, ugyanaz Ézsaiás könyvében halljuk. Talán elfeledkeztél arról, hogy hatalmas és erős Úr az Isten. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak még az ifjak is, a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Bárcsak megadná az Isten, a mi református népünknek is, és minden keresztény életének, azt a csodás erő megújítást, amit Isten az ő igéje és szent lelke által tud kimunkálni, ez pedig Jézusnak kellett adnia a szívét, a lelkét a golgotai keresztfán, hogy ez a szív átültetés, ez a lélek csere, az erőtlen helyett az erős szívvétele lehetővé váljon. Erőtlen a világ, mi is gyöngének érezzük benne sokszor magunkat. Az ige azt mondja, erősítsétek a lankadt kezeket, és vigasztaljátok meg a gyötrődő szíveket, mert íme jön Istenetek. És aki felismeri a felé közeledő Urat, aki ki tud menni az Úr érkezésekor, akár a templom csöndjébe, akár otthon a csöndjébe, és be tudja vonni Istennek az erejét az ő erőtelenségébe, ott, kedves testvérek, erőforrások fognak belbuzogni, úgy, hogy a felolvasott nap ige szakaszunkba is hallhattuk, hogy sokan gyógyultak meg. Az Úr Jézus pedig nyilvánvaló, hogy nehezen akarták elengedni Kapernaumból, de ő azt mondta, hogy mennie kell, tovább kell mennie, mert neki hirdetnie kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem, mondta Jézus, és hirdette az igét Júdea zsinagógáiban. Isten ma is hirdetteti az ő igéjét, nem az ige hirdetőkön múlik csupán, nem csak ma templomi nyitvatartásokon, hogy az igék célba jutnak-e, hanem a mi szíveinken, hogy az erőtlen lélek tudja-e kérni Istennek erős és hatalmas szavát. Uram, hiszem, hogy te ma is tudsz teremteni gyógyulást, erőt, új szívet, új családi életet, házasságba új szakaszt, új életet. Te tudsz új kapcsolatot teremteni, ha az kell. Uram, én hiszem, hogy te tudsz adni jót. Elég csak egy szavad, hogy a kapernaumi százados mondta, csak egy szót szólj, és én tudom, hogy meggyógyul az én szolgám. Növelje Isten a mi hitünket, hogy a gyöngeségekbe az erős Isten tudjuk segítségül hívni mindenkor. Amen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és hálával van telve a szívünk, Urunk, azért, hogy te jelen vagy ebbe az erőtelen világba. Pedig sokszor, Urunk, amikor mi emberek látjuk, hogy valaminek a nívója elkezd lefelé haladni, ha valami már nem annyira népszerű, legyen az ember, vagy legyen az egy gondolat, egy filozófia, akkor mi emberek az erőtlenedőt, a gyöngét el szoktuk hagyni, és magára szoktuk hagyni. Légy érette áldott, Urunk, hogy te nem ember vagy, hogy te éppen azért jössz, hogy az erőtelent megerősítsd, hogy a gyöngét felkarolt, hogy az elhagyottnak te magad légy a társa. Köszönjük, Urunk, azt a szemléletedet, amelyet nekünk egy életen át is nehéz megtanulnunk, hogy te szerető szívű vagy, irgalmas és hosszú tűrő. Légy hát irgalmas, Urunk, hozzánk is, és taníts meg bennünket kiáltani, imádkozni, taníts meg bennünket, Urunk, igét olvasni újból és újból nap, mint nap, hogy a te igédet ne csak úgy rohanva olvassuk el, és aztán el is felejtjük, hogy mi szólt hozzánk abból az ige szakaszból. Engedd meg, Urunk, hogy teljes szívből odafigyelve tudjuk azt a kevés időt is oda szentelni te neked, azért, hogy a mi gyöngeségünkből te megerősített lelket tudjál előhozni. Megvalljuk, Urunk, hogy nagy szükségünk van a te erődre, és így könyörgünk most is a betegekért, hogy a te hatalmas, teremtő igéd, szavad legyen gyógyító hatalom az ő életükbe. Járja át testüket, lelküket, egész valójukat, Urunk, a te gyógyító igéd, s lelküket meggyógyítva, hadd gyógyulhasson a testük is. Könyörgünk a gyászban járókért is. Úrunk, ha van erőtelen állapot, akkor az a veszteségeknek az ideje. Kérünk, Urunk, hogy légy vigasztalója, erősítője a gyászban megtört szíveknek. És eléd hozzuk, Urunk, mindazokat, akik szükségekben szenvednek. Mert nincs elég idejük, nincs elég erejük, elég szeretetük a mindennapi élethez, szeretteikhez, munkájukhoz, önmagukhoz. Légy irgalmas hozzájuk is, Urunk, és engedd meg, hogy legyen mindig időnk, Urunk, tereád. Mert ha tőled nem vesszük el az időt, akkor te azt meg fogod áldani, és meg fogod áldani a munkáinkat, a megbízatásainkat, az életeinket és a kapcsolatainkat. Neked adunk hálát, édesatyánk, azért, hogy minden ügyünket és dolgunkat te eléd hozhatjuk. Így hozzuk eléd, Urunk, a gyülekezetünket is, annak presbitériumát is. Így könyörgünk, Urunk, minden gyülekezeti tagunkért, minden ige hallgató lélekért, és könyörgünk szerte a világban minden keresztény testvérünkért, és azokért is, Urunk, akik még nem a tieid, akik még nem fogadták el az Úr Jézust megváltójuknak. Kérünk, Urunk, hogy nagy türelemmel és szereteteddel tudd a szívekig eljuttatni a te igédet, és áld meg az eszközöket, legyenek azok emberek, hogy a te követeid, a te igéd, engedd meg, Urunk, hogy célba juttathassa a te erődet. Így könyörgünk, Urunk, hogy te áld meg az iskolai tanévnek az utolsó napjait is, te őrizd meg a gyermekeket, és te adj békességet, szeretetet a szívükbe a gyermekeknek épp úgy, mint a tanároknak. S mindazok, akik még vizsgák előtt állnak, Urunk, te tartsd bennük a lelket, és te áld meg őket a te bölcsességeddel, hogy elegendő legyen mindaz, amit nekik adtál. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, áld meg életeinket, családjainkat, a te kegyelmed ereje által. Az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.